Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Nólai Szent Paulinus püspök. Pogány családban született francia földön. Teljes neve Pontius Meropius Anicius Apulinus Paulinus. Apja magasrangú császári hivatalnok, az ősei nemesek voltak és nagyon gazdagok. Nem csak Galliában, hanem Hiszpániában és Dél-Itáliában is volt vagyonuk. Paulinus művelt íróember volt, kortársa Szent Ágostonnak. Szinte egyazon évben született és halt meg vele. Gallia leghíresebb iskolájában, Bordóban tanult. Iskolái elvégzése után szenátor, 381-ben pedig Campania kormányzója lett. Itt a nép is vallásosabb volt, mint Galliában. Láthatta, hogyan tisztelik Szent Félix vértanút, és hogy milyen buzgósággal keresik fel sírját. S bár még pogány volt, életét felajánlotta neki. Előbb Trierben Gracianus császár tanítója volt. 384-ben lemondott hivataláról, és feleségével, Teréziával visszaindult Hiszpániába birtokukra. Itt született kisfiúk, aki 8 napos korában meghalt. Ekkor Hiszpániát is elhagyták, és Akvitániába mentek, hogy ottani birtokukon feledjék gyászukat. Valószínű, hogy ebben az időben találkozott Milánóban Szent Ambrussal is, aki nagy hatással volt rá. 389-ben keresztelkedett meg. Ekkor már 35 éves volt. Majd feleségével ismét Hiszpániába utazott, 393-ban eladta itteni birtokait, és a kapott pénzt kiosztotta a szegényeknek. Megkezdte a maga szerzetesi életét. Ugyanis a nyugati egyházban ezekben az évtizedekben még nem volt kolostor és szerzetesi regula. Csak a remeték léteztek. Így ő is az lett. De úgy járt, mint Szent Ágoston. A nép papként akarta látni. 394-ben pappá szentelték, vele tartott felesége Terézia is, aki ettől kezdve csak lelkitársa volt. 409-ben Nóla püspökévé szentelték. Nagy tisztelője volt Szent Félixnek, akinek Nóla a zarándok helye volt. Minden energiáját lekötötte a pelágiánista eretnekség elleni harc, aztán a gótok, majd a vandálok pusztítása. Több mint 20 évig volt főpásztor a népének, 431. június 22-én halt meg. Abban a templomban temették el, amelyet ő maga építetett Szent Félix tiszteletére. Erekjéit a 11. században Rómába vitték, s azóta tisztelik. 10. Szent Pius pápa 1908-ban elrendelte, hogy erekjéit vigyék vissza a Vezúvtól nem messze fekvő Nolába. Paulinusnak nagy tudása és tekintélye volt. Levelezett kora minden jelentős személyével, Ambrussal, Ágostonnal, Jeromossal. A kereszténység első évszázadaiban nős embereket is pappá szenteltek, csak később vált nyugaton szabályjá, hogy felszentelt papok már nem nősülhettek. Paulinus elgondolkoztató példát ad nem csak a házas hűségre, de az együtt gondolkodásra is a közös cél szolgálatában. Nólai Szent Paulinus, Nóla és Regensburg, a bányászok és a molnárok patrónusa. Jelképe a kosár, a lapát és az öntözőkanna. Ezen a napon így imádkozunk. Istenünk, te Nólai Szent Paulinus püspököt felékesítetted a szegénység szeretetével és a lelkipásztori buzgóság erényével. Add, hogy akinek érdemeit ünnepeljük, annak szeretetét is kövessük.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lővenben rendezték meg az Európai Katolikus Egyetemek Szövetségének idei közgyűlését, melyen az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát Glovicki Zoltán rektor és Palkóni Tabi Katalin interkulturális ügyekért felelős oktató képviselte. Az esemény különös jelentőséggel bírt az intézmény számára, ugyanis a szervezet teljes jogú tagja lett. A Szent Háromság tiszteletére felszentelt templom 500 éves jubileumát ünnepelték mádon. A bérmálás szentségének kiszolgáltatásával egybekötött búcsúi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a környékbeli papsággal együtt. Június 24-én elindul az első zarándok tábor. 226 diák és vezető 111 kilométert gyalogol a Börzsöny és a Cserháthegység településein és erdein keresztül Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhelyre. A nyár folyamán összesen 62 csoport, közel 1000 diákja és vezetői vesznek részt az államilag támogatott zarándok táborokban. A Mészáros csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezet a nyári időszakban is jelentős támogatásokat nyújt rászoruló magánszemélyek, valamint civil és non-profit szervezetek számára. A második negyedéves ciklusban 586 pályázó több mint 3 milliárd forintra nyújtott be igényt a Profili Alapítványhoz. A kuratórium döntése alapján végül összesen 67-en részesülnek, közel 250 millió forint dotációban, közölte a csoport az MT-vel. A közlemény szerint a Profili Alapítvány pályázati keretek között negyedévente mintegy 250 millió forint keretösszegből támogatja a szociális vagy egészségügyi okokból rászoruló magánszemélyeket. Irán Genfben tárgyal a brit, német és francia külügyminiszterekkel, valamint az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Eközben bejelentették, az amerikai elnök két héten belül dönt arról, hogy megtámadja-e Iránt. A Fehérház szóvivője idézte Donald Trumpot, aki szerint jelentős esély van arra, hogy a közeljövőben tárgyalások lesznek Iránnal. Bezárt a teheráni magyar nagykövetség, a külgazdasági és külügyminiszter a biztonsági helyzet romlása miatt arra utasította az ott dolgozó diplomatákat és családtagjaikat, összesen 15 embert, hogy hagyják el Iránt. A külképviselet munkatársai előzőleg még 6 magyar állampolgár kimenekítését szervezték meg Iránból. Spanyolország elutasítja a NATO azon kérését, hogy duplájára növeljék védelmi kiadásaikat. A spanyol kormány főlevelében azt javasolta a NATO főtitkárának, hogy a szervezet jövő heti hágai csúcs találkozójára tervezett közös nyilatkozatban az 5%-os célkitűzés legyen opcionális, vagy hagyják ki Spanyolországot ennek végrehajtásából. 10 000 tartalékos mozgósításáról szóló törvényjavaslat előkészítését kezdi meg az olasz parlament. Kizárólag olasz állampolgárokról lenne szó, akik a fegyveres erőktől szereltek le 3 éves szolgálat után. Megjelent a Krausz Ferenc által javasolt élvonal program megvalósítását támogató törvény, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az élvonal program missziója, hogy olyan világszínvonalú környezet jöjjön létre Magyarországon, amely egyrészt elősegíti, hogy a jövő magyar Nobel-díjasai itthon végzett kutatásaikkal érdemeljék ki a tudomány legfontosabb elismerését, másrészt hozzájárul a kiemelkedő hazai hozzáadott értéket előállítani képes magyar mély technológiai, tudományos és műszaki áttöréseket piacra vívő szektor felépüléséhez, tették hozzá. Pályázatot írnak ki a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói posztjára. Erről csütörtöki ülésén döntött a Baranyai Vármegye székely önkormányzatának közgyűlése. A majdani nyertes 2026. február 16-ától 5 éven át töltheti be a tisztséget. A pályázati felhívást a Kulturális és Innovációs Minisztérium internetes oldalán, a Pécsma internetes újságban, valamint a város internetes oldalán teszik közzé, és a kihirdetéstől számított 30 munkanap áll rendelkezésre a pályázatok beadására. Folytatódik a nyugodt napos száraz idő a hétvégén is, de az északi a szél a hétvég első felében több felé élénk lesz, derül ki a Hungaromet non-profit ZRT előrejelzéséből. Most lássuk a mai időjárásunkat. Általában napos időre számíthatunk. Az északkeleti harmadban képződhetnek gomoly felhők, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi a szelet, nagy területen kísérik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák Együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makán, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én, a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a háború okairól, következményeiről, erkölcsi megítéléséről beszélget.
Laudétur Jézus Krisztus!
Iné ternum amen. Tisztelt rádióhallgatók, szeretettel köszöntjük a Hitvalló adásának hallgatóit. A rendszeres hallgatók nagyon jól tudják, hogy szerdánként középiskolás diákokkal találkozhatnak, egészen pontosan a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Ma is itt vannak a Szent István Rádió Miskolci stúdiójába a szerkesztő társaim, Szűcs Laura, Szokoly Bettina és Perjési Levente. A mai adásunk témája a háború lesz. A háború mint jelenség, miért van jelen az emberiség életében, milyen okok vezetnek oda, hogy háborúskodjanak egymással az emberek. Aztán szeretnénk egy kicsit átbeszélni azt, hogy milyen következményekkel jár egy háború egy népre, egy területre, az ott élők életére vonatkozóan. És hát ami talán nekünk a hit szempontjából legfontosabb, hogy milyen legyen a mi megítélésünk keresztény katolikusként a háború irányába. Azaz, mikor megengedett, mikor nem megengedett, mikor vagyunk felelősek, mikor nem vagyunk felelősek egy háborúban való részvételért, vagy általában az erőszak alkalmazásáért. Ahogy az adás elején mondtam, először az okokat szeretnénk kicsit átbeszélni, úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy mit tudnátok felsorolni, mik azok a tényezők, amik a világon oda vezetnek népeket, döntéshozókat, parancsnokokat, diktátorokat, hogy háborúkat robbantsanak ki egymás ellen.
A háborúknak lehetnek politikai okai, világnézeti, gazdasági és fegyverkezési okai is. Hát néha előfordul, ugye, hogy a világnézetben leginkább a vallás, ami dominánsabb tényező, de alapvetően mindegyik, vagy az összes ok összefügg egymással. Amikor háború van, akkor általában mindegyik jelen van a háború kitörésében.
Ez így igaz, hiszen egy komplex dologról van szó. Mégis ha kicsit úgy szét kellene őket szednünk, így elméletileg, akkor mit mondanánk, hogy most hallottuk, hogy a világnézetiben általában a vallások feszülnek egymásnak. Mondjuk a politikaiban mik állnak egymással szemben?
A történelem során a politikaiban általában új eszmék, új pártok, illetve új...
Különösen ugye szélsőséges pártok, igen. Tehát olyan nézetűek, amelyek nem viselik el a másiknak a jelenlétét, tehát annyira szélsőséges eszmék, amelyek egymással szemben az erőszakot hirdetik.
Uh-huh. Összefügg a gazdasággal, hogyha mondjuk egy területet szeretnének, ami gazdag, mondjuk ásványkincsekben, viszont más politikája van, mint egy adott nagyobb hatalomnak, azt gazdaságilag, illetve politikailag is kizsigerelik, mert ráerőltetik a saját nézőpontukat.
Mind a négy tényező összefügg egymással, de mégis két nagyobb csoportra vezethető vissza, én úgy gondolom, a politikai és a világnézeti, az is összefügg valahol, arra is volt már példa a történelem során, hogy egy új politikai rendszer nem engedte meg a vallások működését, esetleg új vallást akart létrehozni, rákényszeríteni az ott élő emberekre, és nyilván ugye a politikai nézet és a vallás az sok esetben a mai társadalmakra, államokra is így kihatással van, és ezért nagyon összefonódik ez a két tényező, pedig nem lenne szabad alapvetően, ebből is nagy viták vannak. És ugye a gazdasági tényező például lehet ez a fegyverkezés is, hogy a fegyvergyártóknak érdeke az, hogy eladják a termékeiket, és nem foglalkoznak azzal, hogy béke legyen, hiszen ők ebből élnek, és az a céljuk, hogy minél nagyobb profitot tegyenek szert, és így a Isten által teremtett világot megint csak nem veszik figyelembe, és önös érdekeiket nézik.
És így gyakorlatilag már ott is vagyunk, amiről foglalkoztunk több adáson keresztül, a teremtésvédelem, ugye az Isten világának a megőrzése, hiszen eljutottunk oda, hogy a háború okaiban is vannak gyakran hát nagyon erkölcstelen okok, amik nem egyeznek a teremtésvédelem eszméivel, tehát egy keresztény embernek nem egyeztethet össze a nézetével az, hogy mondjuk megkülönböztessem nemzeteket abból a szempontból, hogy segít-e nekik vagy nem, annak függvényében, hogy van-e ott valami nyersanyag, vagy éppen nincsen. Egy háborúnak nem csak okai vannak, és hát lefutása, hanem nagyon súlyos következménye is vannak az ott lakók életében. Mondjunk ebből pár dolgot, hogy milyen súlyos következménye lehet egy háborúnak.
Szerintem a legnagyobb következménye, és talán ez a legkiemelendőbb a világnak a szempontjából, hogy tehát az rengeteg ember veszti életét ezeknek a háborúknak a során. Emellett sérül a természet. Ezek azok, amelyek Isten teremtményei, és arra lettek teremtve, hogy éljenek, és nem arra, hogy valamilyen más erő által kipusztuljanak. És ugye a világiasabb okai, hogy elpusztulnak az épületeink, az ásványkincsek, vagy a műkincseink, és óriási szegénység, éhezés alakul ki azokon a térségeken, esetleg megjelennek a járványok, erre is többször volt példa a történelem során, és itt ugye gyakran nem marad semmilyen más megélhetőség, csak a bűnözés, és ez is csak tovább ront azon a helyzetem, ami kialakult.
Szinte azt mondhatnánk, hogy nincs is semmilyen pozitív hozadéka, csak negatív hozadéka egy háborúskodásnak. Tehát már pusztán ebből, ha valaki logikusan végig gondolná, hogy mennyi szenvedést, fájdalmat csinál azzal, ha háborút indít, vagy háborút tart fenn a világon, akkor rájöhetne arra, hogy hát nagyon súlyos bűnt követ el. Ugye az a jellemző, hogy csak egy nagyon kis csoport érdekeit szolgálja egy háború, ellenben tömegeknek, meg millióknak okozza az életében ezeket a negatívumokat, amiket most Levente te is felsoroltál. Ezek is mind olyanok egyébként, amelyek a teremtésvédelemmel nagyon összeköthetők, hiszen a szegénység, az éhezés az olyan jelenség a világon, amit egy keresztény ember nem hagyhat szó nélkül. Tehát, hogyha ő úgymond szerencsésebb területen él, és kevésbé volt érintett a háború által, a másik helyen pedig nagyon nagy pusztulás volt, akkor neki erkölcsi kötelessége segítségére sietni a rosszabb területen lévőknek, vagy nehezebb helyzetben lévőknek, és ezek is kiszoktak alakulni egyébként ilyen háborús konfliktusok nyomán, hogy nemcsak ugye a segélyszervezetek, hanem ezek a keresztény indítatású akciók, vagy megmozdulások, azok is így fölélednek, hiszen sokan érzik magukban azt, hogy felajánlják a munkájukat, anyagi javaikat, lehetőségeiket arra, hogy segítsenek azokon, akik rosszabbul jártak ebben a helyzetben.
Tehát gyakran előre is beláthatatlan következményei vannak egy-egy ilyen háborúnak, és amik utána kialakulnak, azok gyakran helyrehozhatatlanok, hiszen már megpróbálunk segíteni az itt kialakult helyzeten, tehát a szegénységen, éhezésen, de gyakran nem lehet ezeken nyilván az orvosi ellátást, tehát ezt mind-mind a fizikai sérüléseket sem lehet orvosolni gyakran. Széthullanak a családok, gyakran gyerekek oda vesznek, családfők, és ezzel így széthullik a civilizáció is sok helyen, és ezek azok a problémák, amiket gyakran nem tudunk orvosolni, és ami még nagyobb, hogy ezeknek óriási lelki következményei is vannak, amiket megint csak nem gondolnak bele emberek, csak a saját érdekeiket nézik, hogy neki ezzel jobb lesz, hogy ő hatalomra tesz szert, pénzre, és az, hogy közben egy embert megnyomorít egy életre, ezt egyáltalán nem veszik figyelembe, és ez a lelki sérülés az, ami a legkevésbé helyrehozható egy ilyen háború után.
És egy olyan, aminek szintén újabb súlyos következményei lehetnek, hiszen sajnos negatív aktualitása a mai műsorunknak, hogy amikor mi ezt itt fölvesszük Miskolcon, azelőtt egy-két nappal talán úgy volt a hírekben, hogy Texasban egy álmokfutó istentisztelet közben, egy baptista templomban talán 40-50 embert lemészárolt egy gépfegyverrel, és kiderült, hogy ez a 26 éves elkövető egy háborút megjárt, volt katona, aki egy ilyen poszttraumatikus kezelésen esett át, tehát diagnosztizálva volt, hogy ő lelkileg sérült a háború miatt, és nem épp erkölcsű, meg nem épp tudatú ember. Tehát minden bizonnyal egy lelkileg beteg ember követte például ezt a szörnyűséget, tehát még ilyen következmény is vannak egy háborúnak, hogy nem csak az, ami akkor közvetlenül bekövetkezik, hanem ami annak nyomán beteg sérült emberek által újra megtörténik, az újra a felelősségét növeli a háború borzalmainak.
Thank you.
Háborúnak beszéltünk az okairól, beszéltünk a következményeiről, és említettem az adás elején, hogy leginkább az erkölcsi megítélése érdekel bennünket. Az, hogy én magam hogyan álljak egy ilyen helyzethez hozzá, remélhetőleg soha nem lesz szükségünk arra, hogy háborús jelenlétünkről kelljen döntést hoznunk nekünk, de mégis jó tudni azt, hogy mit tanít erről az egyházunk és a hitünk.
Hogyha megkérdezzük az embereket feltétlenül, mindenki kapásból rávágná, hogy a háború az rossz. De ez is egy olyan dolog, amit több szemszögből is, több oldalról is meg kell vizsgálni. Ugyebár megkülönböztetünk támadó feleket, és azokat, akik a hazájukat védik. Nos, őket úgymond külön kell megítélni, ugyanis a támadók csak a saját jólétük és a saját akaratuk miatt támadnak, és kezdenek el másokat mészárolni, ami egyértelműen egy rossz dolog. Viszont a honvédők, nos, ők is ölnek meg embereket, viszont nekik úgymond erkölcsi kötelességük megvédeni a hazájukat, a családtagjaikat, és az ott élő embereket. Szóval ez egy valamilyen szinten elfogadható dolog, hiszen csak meg akarják védeni önmagukat és a hazájukat. Viszont a támadók közül is ki kell emelni bizonyos szempontokat, ugyanis van olyan, amikor valakiket kényszerítenek a harcra, például megfenyegetik őket, hogy esetleg a családjukat bántják, vagy bármihez hasonló. És a kényszer hatására egyértelmű, hogy akkor behúdol a nagyobb hatalmak akaratának, és ilyenkor ez csökkenti a beszámíthatóságot, tehát nem önmagától áll be, és nem a saját döntése az, hogy akkor ő most elmegy a frontra, és akkor lemészárol több millió embert. Viszont vannak olyanok, akik ugyebár parancsra, vagyis hát azt mondják, hogy a parancs miatt léptek be, ez azonban nem oldja fel őket a felelősség alól. Szóval, ami a keresztény erkölccsel szembe megy, azt ők igenis megtagadhatják, és kötelességük is lenne megtagadni. Tehát attól, hogy ők azzal védekeznek, hogy a parancs miatt harcoltak, az még nem jelenti azt, hogy akkor ők most teljesen ártatlanok.
Minden esetre látjuk azt, hogy milyen nehéz terepre kerülünk akkor, amikor egy háborús helyzetben kell megítélni valamit, hiszen annyi minden keveredik egymással, annyi hatás, aminél hát valószínűleg csak a Jóisten tudja teljesen tisztán látni, hogy mennyi benne a szabad akaratú döntés, mennyi volt a mi szándékosságunk, mennyi volt a valóban a kényszer, a tömeg, a félelem hatása, de a Jóisten előtt akkor is nekünk vallanunk kell, hogy elszámolással tartozunk a saját életünkért, pontosan úgy, mint azok is elszámolással tartoznak, akik hát ezt a dolgot kirobbantották, és erre kényszerítettek bizonyos személyeket. Leginkább ugye a háborúról beszéltünk ebben az adásban, de hát nem szeretnénk ennyire negatív hangulatban lezárni ezt az adást, bár ez is egy fontos téma, hanem azt is megnézni, hogy az egyház sohasem csak önmagában tanított a háborúról, hogy az mikor, hogyan, milyen körülmények között elfogadható, vagy mikor nem, hanem mindig mellé tette azt, hogy egy keresztény embernek pedig a békét kell előmozdítania. Nagyon fontos meghatározás, hogy a béke nem csak fegyverszünet. Tehát nem azt jelenti, hogy két háború között most éppen van egy kis pauza, egy kis szünet. A béke nem csak abból kell, hogy álljon, hogy egyenlő erők feszülnek egymással szemben. Ugye nagyon sokáig, a ti korotokban nem, de az én gyerekkoromban még abból átadok, hogy azért fegyverkezünk, ugye ezt mondták a kommunizmusban, mert fegyverkezik a másik oldal is, a kapitalizmus, és hát, hogy ugye a béke megmaradjon. Tehát ezt hitették el velünk, hogy a békéért harcolunk, a békéért fegyverkezünk. Hát ez egy ilyen fából vaskarika, mert minél több fegyvert halmozunk fel a világon mindkét oldalon, annál nagyobb a veszély annak, hogy egy gomnyomásra bárhol óriási problémák születhetnek. Nyilvánvaló, csak a leszerelés és a fegyverek csökkentése az, ami békét tudna előmozdítani, meg az, hogy igazságosabbá tesszük a világon az életviszonyokat. Tulajdonképpen erről beszéltünk a teremtés védelemnél is, hogyha nem hagynánk elcsúszni a világon mondjuk a pénzügyileg, vagy gazdaságilag, vagy éhezésben, vagy kultúrában, vagy GDP-ben a világot, akkor valószínűleg nem robbanna ki ennyi konfliktus, ennyi háború a világon. Mit gondoltok, hogy a béke érdekében mit tehet egy keresztény ember, vagy mit tehettek ti a hétköznapokban? Hogyan lehetek én a béke embere?
Mindenképpen elfogadást kell tanúsítani mindenféle, elsősorban a vallásokkal szemben, tehát nem szabad egy más vallásból származó embert elítélni azért, mert neki másak a nézetei. Nyilvánvalóan ezek normális keretek között működnek, tiszteletben tartom, hogy ő miben hisz, ő is tiszteletben tartja, hogy én miben hiszek, és azt keressük, ami összeköt minket, és nem azt, ami szétválaszt.
Aztán még, igen, ez egy nagyon fontos szempont, talán még egyszerűbb szinten is a ti mindennapi életetekben. Hol lehettek ti a béke követei, ellentétben azzal, ahogyan megoldanak dolgokat mondjuk más kortársaitok?
Nem bántjuk meg a másikat, hogyha bajunk van vele, hanem úgy rendesen tisztázzuk a dolgokat, nyilván elmondjuk, hogy mi a probléma, de ezt nem mindegy, hogy milyen stílusban tesszük.
Megpróbálunk kevesebb lelki sérülést okozni, mert nyilván akik háborút robbantanak ki, azok is pszichés lelki problémákkal küzdenek, és ez nagyon fontos, főleg a mikorosztályunkban, amíg a lélek, a személyiség nincs kifejlődve, hogy ne érjen senkit olyan hatás, ami drasztikusan el tudja mozdítani a személyiségét, a nézeteit, a lelki világát egy rossz irányba. Arra kell törekedni, hogy mindenki jól érezze magát a mások környezetében, és ne is gondoljon arra, hogy ezt rossz, agresszív módon kell megváltoztatni.
Vagy segíthetünk akár két különböző ember vitáját helyrehozni és segíteni a közöttük lévő kommunikációt, hogyha valami ilyesmi miatt történt az egymásnak feszülés.
Nézeteltérések szerintem majdnem minden kapcsolatban előjönnek, mert nyilván nem mindenki gondolkodik egyformán, de nagyon nem mindegy, hogy milyen módon próbáljuk meg megoldani a problémát, esetleg belátni, hogy nem nekünk volt igazunk az adott helyzetben.
Meg kell tanulnunk bocsánatot is kérni. Kezdünk rájönni, vagyis hát ugye általában a közösségi médiát szoktam felhozni, ez most sincs egyébként máshogy. Szóval ott is egyre népszerűbb ez, hogy videók készülnek, képek készülnek, ami pár olyan szót tartalmaz, amit nem igazán szoktunk hangoztatni, mondjuk a köszönöm, a bocsánat, a sajnálom, vagy az én kérek elnézést, vagy valami ilyesmi jellegű mondandók, ugye ezt nagyon nem könnyű mondani a másik embernek, meg nagyon nehéz elismerni azt, hogy esetleg mi voltunk a hibásak, de szerintem sokkal több konfliktust meg lehet úgy oldani, hogyha mondjuk van bennünk annyi, hogy kimondjuk ezeket a szavakat.
Hát nagyon le vagyok nyűgözve tőletek, mert kapásból annyira jó ötleteket mondhatok, meglátásokat, hogy tudtok a béke eszközeivé válni, hogy azt hiszem, hogy ennél szebben nem is tudtuk volna zárni ezt az adást, és hát amit mondtok, az teljesen egybecseng az egyház történelmében, az egyház tanításában is sok mindennel, többek között az egyik leghíresebb szentünkkel, Assisi Szent Ferencnek, az egyik híres imájával, az Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Ezzel az imával szeretnénk mi is a béke követeivé válni a háborúk ellenében, és meghívni a hallgatóinkat is, és hát ötletet adni Szent Ferenc imája nyomán, hogy hol és hogyan tudok én a béke embere lenni. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Amen.
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahogy gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol árnyék, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigaszra várjak.
Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat feledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bánatot.
És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Az Úr áll tőled, soha ne félj, ha el.
sötétben is lángul a fény, messze őz bánatot, halált, s dúdolja egy új nap hajnalát. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.